számú éneket énekeljük az evangélikus énekeskönyvből, és felméréseink alapján a gyülekezet fele ismeri körülbelül ezt az éneket, úgyhogy az első verszakot kétszer elénekeljük. Aztán közben lehet, hogy rájön valaki, hogy mégis ismeri, vagy legalább hallja a dallamot. Jó? Tehát az első verszakot kétszer énekeljük, és aztán folyamatosan énekeljük tovább az éneket. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A hármas számú liturgiát fogjuk énekelni az énekeskönyv 48. oldaláról.
Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak.
Dicsőség az Úr Istennek, fiú.
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Isten, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Istenem, bocsáss meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a menny és föld Istenének.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Böjt negyedik vasárnapjára oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk János evangéliumának 6. részében, az első verstől a 15. versig a következőképpen. János evangéliumának 6. részéből az első verstől így szól hazánk Isten igéje. Jézus ezután elment a galileai tengernek Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghajtak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Foglaljanak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk folytatásaként két bizonyságtételt hallgathatunk meg. Egyik Anett lesz, másik pedig Kata a hétvégéről napról, amit Viatorbágyan tapasztalhatott meg. Fogadjuk szeretettel a testvérek bizonyságtételét.
Én csak egy gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, ami igazából, hogy ma az imádság imaközösségben jutott így eszembe. Ezt az igét, amit az előbb felolvastam, az 5000 ember megvendégelése, ennek kapcsán jött a gondolat, hiszen ma egy olyan alkalomra jöttünk ide, hogy az Isten tisztelet után itt tudunk reménység szerint mindannyian maradni. És igazából ezt fogjuk megélni, hogy mindenki hozott egy keveset, de ha esetleg valaki nem is hozott, az is biztos, hogy jól fog lakni. Tehát egyrészt ebben az értelemben is valóságá válhat ez az ige előttünk, hogy az Úr megsokszorozza azt a keveset, amit odaadunk most így ételformájába, meg ehhez majd reménység szerint a közösségben megélt beszélgetés, meg esetleg az ottani hitbeli élmények megosztása is ezt még inkább fogja fokozni, vagy kiegészíteni. A másik pedig, ami ennek kapcsán, az ige kapcsán elém került, hogy a héten, ha jól emlékszem, csütörtök délután volt Mesivel egy beszélgetésem, egy telefonbeszélgetésem, ami igazából arról szólt, hogy én felkértem őt egy szolgálatra, az énekválasztás szolgálatára, illetve tudtam azt, hogy forgolódik benne egy bizonyságtétel, aminek majd írásos nyoma lesz, reménység szerint, vagy hát már, már történtek is ebben előrelépések, és az a lényeg, hogy így jó volt beszélni erről, meg erősíteni egymást, meg imádkoztunk is ezekért a szolgálatokért. És ahogy letettem a telefont, én meg elkezdtem készülni erre a mai alkalomra, a liturgus szolgálatra, és hát elém került ez az ige, hogy ezt fogom most felolvasni. És eszembe jutott az, hogy sok évvel ezelőtt az Úr engem ezzel az igével indított el a szolgálatban. Akkor nem a János evangéliuma szerinti, hanem valamelyik másikból volt, nem tudom most pontosan. És tudom, hogy abban van egy olyan mondatocska, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ti adjatok nekik enni. És ebből nekem akkor sok évvel ezelőtt megértettem azt, hogy ha én azt a kevesemet odaadom, akkor az Úr meg tudja sokszorozni, és akár 5000 embernek, vagy akár még többhöz is eljuthat az az üzenet, vagy amit rám bíz. És utána írtam is Messinek, hogy ez nagyon nagy reménységet ad számunkra azzal kapcsolatban, hogy amit az Úr így rábíz, és hogy megfogalmazza, papírra vesse, akkor annak lesz áldása sokak számára. És így ma reggel megkérdeztem, hogy erről beszámolhatok-e, és olyan jó, hogy azt mondta, hogy már nagyjából meg is írta ezt, úgyhogy ez egy ilyen nagy megtapasztalás volt számunkra, hogy tényleg merjük azt a kicsit odaadni, ha kis szolgálat, emberileg kicsinek nézve szolgálatról is van szó, akkor is az Úr azt megáldja és tudja használni sokak életében. Ennyit szeretem, köszönöm szépen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Tegnapi napon Biatorbágyon lehettünk egy Biblia tanulmányozó napon. Hát nekem már az eljutásom egy kicsit kalandosra sikeredett. Már egy előző napra bejelentkeztem, a női napra, és ott ilyen egészségügyi betegség dolgok miatt nem tudtam eljutni. És most is csütörtökön még nagyon úgy tűnt, hogy nem tudok elmenni szombaton erre a napra. De hála az Úrnak megerősített fizikailag is, testileg is, és így juthattam el. Ez már eleve egy csoda volt, hogy ott lehettem. És a nap folyamán a téma az igazából az igének a tanulmányozása volt, és úgy kezdtük az egész napot, hogy az ige tanulmányozása úgy tekintettünk, mint a táplálkozása, mint az evése. És ezzel a hasonlattal ment végig igazából a napnak a menete. És nekem az volt, ugye ez az ige volt a vezérfonál az elején, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. 5 Mózes 8.3. És beszélgettünk arról, hogy milyen étkezési szokásaink vannak, hogy lehet, hogy valaki csak éppen bekap valamit, vagy szépen megrágja, vagy pépeset eszik, és ezekkel vontunk párhuzamot az ige tanulmányozással kapcsolatosan, hogy milyen az, amikor az ember csak bedob pár falatot, gyorsan elolvassa az igét reggel, és akkor megy a dolgára, vagy milyen az, amikor az ember megfelelően táplálkozik az igéből, elolvassa, elmélyül az Úrral, mélyül a kapcsolata, és tud hozzá közelebb kerülni, és önmagáról is sokkal többet megtudni, meg az Úrról is, hogy ez mennyire erővel tölti fel az embert, már akár mondjuk reggel, de erről is volt szó, hogy nem biztos, hogy mindenkinek a reggel a legalkalmasabb időszak arra, de az a fontos, hogy megtaláljuk az Úrral való időt, hogy tudjunk rászánni időt a napunkban. Ez engem nagyon megfogott, mert én is úgy érzem, hogy egy kicsit ez a bedobok pár falatot ige olvasásom volt most így az elmúlt időszakban, és az Úr rámutatott arra, hogy mik azok a területek, mik azok az időszakok az életemben, amiket jó lenne, hogyha elhagynék, és mondjuk vele tölteném el, mit lehetne helyettesíteni olyan igazi igeolvasással. És hálás vagyok neki azért, hogy ezt így megmutatta, és kérem őt, hogy ebben vezessen tovább, hogy a hétköznapokban ezek válhassanak valósága, és lehessen lelkileg is erőm, mert ha csak bedobálunk pár falatot, akkor nincs erőnk, hanem egy idő után vitamin hiányunk lesz, vagy bármi hiányozni fog így éppen csak a túléléshez elég, de hogyha pedig az Úrral tényleg feltöltekezünk, és tényleg olyan táplálékot veszünk magunkhoz, az igét, az pedig erővel tölt fel, és elég ahhoz, hogy harcoljunk a hétköznapokban, és meg tudjuk élni Isten szerint az életünket. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! És Isten tiszteletünket folytassuk a fő énekünkkel, a 196-os számú énekkel. Thank you.
Isten váltott nyájadat, lévegés több ellenségtől, bűntől is minden veszélytől.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 14. versétől a 17. versig a következőképpen. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek! Nem mindegy, hogy milyen közösségben élünk, milyen emberek vesznek körül bennünket. Ez nagyban befolyásol bennünket, sőt van úgy, hogy meg is határoz, hogy kik azok, akik körülöttünk vannak. Hogyha a munkahelyen az a szokás, hogy állandóan trágárkodnak az emberek, akkor könnyen rászokhat az az ember is, aki korábban nem trágárkodott, mert állandóan ezt hallja, és benne van a fülében, és akár a szájára is jöhetnek azok a szavak. Ha pedig olyan közegben dolgozik valaki, él valaki, ahol a trágárság bántja az embereknek a fülét, akkor ott könnyebb le is szokni erről a rossz szokásról. És hát persze nem mindig tudjuk megválogatni a környezetünket, a körülöttünk élő embereket. Ha azt nézzük, egy családba is beleszületünk, aztán beiratnak bennünket az óvodába, azt sem mi válogatjuk meg, aztán megyünk tovább az iskolába, általában ott is beiratnak bennünket, és akkor ott vannak körülöttünk az osztálytársak, nem mi válogatjuk őket meg. De aztán persze minél idősebb valaki, annál több felelőssége van ezen a téren, hogy akkor kikkel veszi körül magát, még ha vannak is kényszerpályák, ott van az emberben a döntés, hogy akkor hova tanul tovább, vagy milyen munkahelyre megy, és milyen munkát vállal. Az pedig végképp a mi személyes felelősségünk, hogy kikkel vagyunk szorosabb közösségben. Hogy kik azok, akikkel megosztjuk az életünket úgy igazán. Ez már tényleg a mi felelősségünk, hogy kiknek keresem a társaságát, kikkel szeretnék időt együtt tölteni. És fiatalkorban ez különösen érdekes dolog, hiszen akkor a kortársaknak a szerepe egyre inkább megnő. Ugye addig a szülő a meghatározó, és egy idő után azt mondja, hogy na jó, a szülő az mond, amit akar, mit mond a barátom, mit mond a haverom, és ez nagyon fontossá válik, nem mindegy, hogy kik azok, akik körülveszik, nem mindegy, hogy hova megy az a gyerek, nem mindegy, hogy milyen alkalmakon vesz részt, és ezért jó, hogyha vannak olyan közösségek, hogy itt a gyülekezetben is van ifi, ahova jöhetnek a fiatalok, és olyan közösségben lehetnek, ahol szeretnék az Urat követni, szeretnének velük kapcsolatban lenni. És nagyon kell vigyázni, mert ahogyan Pál apostol is írja pont ebben a levélben, de a 15. fejezet 33. versében, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Most erre az alkalomra hoztam néhány képet is, amit kivetítenénk. Az első képen látjuk, én most nem látom, de remélem látják a testvérek, hogy hát tapasztaltuk már ezt, hogy ha csak egy rohadt alma bekerül a jó almák közé, akkor képes az egész ládát is megruhasztani, hogyha nem kap észbe az ember, hogyha nem figyel erre oda. Hát még hogyha fordítva, hogyha lépünk egyet a képpel, hogyha azt az egy szem jó almát betesszük a rohadtak közé, hát miért tenne ilyet az ember, de ha megteszi, hát akkor nem sok jóra számíthat. Nem arról van szó, hogy az a jó alma akkor jóvá teszi a többit, hanem idő után szépen megrohad az az egy szem jó is. És hát ez olyan lehetetlennek tűnik akkor ez az egész helyzet, mert hát hogy lehet megmaradni ebben a világban? Ahol egyébként a bűn vesz körül bennünket. Az emberek általában nem törődnek azzal, hogy Isten egyáltalán létezik, vagy nem létezik, vagy ha létezik is, hogy mit akar az ő személyes életükben. Hogy lehet akkor megmaradni ebben a közegben, hogyha én szeretnék az Úrral együtt lenni? És hát úgy, hogy nem csak ezek a testi közösségek működnek. Nem csak ez a meghatározó, hogy én milyen emberekkel vagyok körülvéve, hanem van ezen a földön túli világ, amit idegen szóval a transzcendens világként szoktunk emlegetni, és lehetek lelki közösségben, ezen a földi világon túl is, ezen a földi valóságon túl is. A következő kép erre utal, hogy nézzünk föl, és vegyük tudomásul, hogy nem csak ez a világ van, amit az érzékszerveinkkel megtapasztalhatunk, szemünkkel láthatunk, kezünkkel megtapinthatunk. Tehát kapcsolatba kerülhetünk a lelki világgal, és hát nagyon kell vigyázni, hogy a lelki világnak melyik részével. Mert sokszor az ember megörül annak, hogyha valaki már lelki dolgokról beszél egyáltalán. Nem abban a materialista gondolkodásban van, hogy na hát amit megfogok, amit látok, az a valóság, a többi az meg nem is létezik. Sokszor megörülünk, hogy jaj, de jó, végre valaki beszél lelki dolgokról. Na de hát milyen lelki dolgokról beszél? Milyen forrásból szól a lelki dolgokról? Mert a Biblia egyértelműen beszél, ahogy a következő képen is látjuk, ismerős ez a kép, ez a széles út, meg a keskeny út, és ott látjuk a kettőnek a végét, hogy a széles út az a kárhozatra vezet. Lehet, hogy apró ez a kép, most nem annyira látni, de sokan ismerik a testvérek ezt a képet. A széles út az a kárhozatra vezet, a keskeny út a mennyek országába, és a Biblia egyértelműen beszél, hogy a lelki földön túli valóságban két ellentétes oldal van. Az egyik az isteni, a másik pedig a sátán területe. És persze itt nem egyenrangú hatalmakról van szó. Az Úré minden hatalom, menjen és földön. Ugyanakkor a sátánnak nagyobb hatalma van, mint nekünk, és amikor teret engedünk neki a bűneinkkel, a rossz döntéseinkkel, akkor egyre nagyobb hatalmat kap a mi életünkben is. És hogy léphetek kapcsolatba ugye ezzel a lelki világgal, transzcendens világgal? A következő kép ugye erre utal, hogy ott van ez a két ajtó, a menny és a pokol, angolul van kiírva rá, de látjuk ott az ablakon, be lehet tekinteni a két világba. És igazából itt a földi körülmények között bizonyos eszközök segítségével léphetek kapcsolatba a földön túli világgal. Ugye ez furcsán hangzik, de hát miről is van szó, vagy miről is beszélek? Hát arról, hogy eljövünk ide a templomba. Beülünk ide a székekbe, a fülünkkel hallgatjuk az ige hirdetést, akár lelkész, akár gyülekezeti tag, testvér hirdeti, vagy bizonyságot tesz. És hogyha én ezt nyitott szívvel hallgatom, akkor az Isten szavát hallhatom meg ezekben az emberi beszédekben. Az élő Isten tapasztalhatom meg, hogy itt van közöttünk, amikor hallom az emberi beszédet, ami nem pusztán emberi beszéd, mert az igéből merít. És ugyanerre igaz, hogyha az énekeket énekeljük, amelyek leírt bizonyságtételek, Isten dicsőítések. És amikor énekeljük ezeket az énekeket, akkor ezek lehetnek az én dicsőítésemmé, az élő Istent, aki jelen van, dicsérhetem ezekkel az énekekkel, sőt, ezeken az énekeken keresztül is szólhat hozzám az Úr, megérthetek fontos üzenetet. Tapasztaltam már ezt én is, testvérek is akár, mert sokszor az énekek azok megénekelt igék. És azokon keresztül is szól hozzánk az Úr. Vagy egy-egy beszélgetős alkalmon, amikor akár gyerekórán, konfirmációi órán, ifjúsági órán, vagy asszonykörön, vagy biblia órán, amikor a másik elmondja a tapasztalatát, és akkor rádöbbenek arra, hogy hát hát ugyanezt éltem én is meg. Nem vagyok egyedül a problémámmal, hogy lehet ezt az Úrral megoldani, lehet tovább haladni. És megint csak az élő Istennel kerülhetek kapcsolatba, úgy, hogy a fizikai fülemmel hallom az igét, a másik ember, ahogyan szól, ahogyan beszél. Vagy amikor úrvacsorát veszünk. Ugye itt a következő kép, ez erre utal, hogy ott van az a darab ostya, ott van az a pár csepp bor, és ahogyan azt magamhoz veszem, Krisztus testét és vérét veszem magamhoz. A jelenlévő Úrral találkozhatom ebben. És erről beszél ebben az ige szakaszban Pál apostol, hogy az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e. Ugye ez a kérdés, ez ilyen sugalmazó kérdés, hogy nem-e, nem a Krisztus testével, vérével való közösségünk-e. Hát az a válasz, hogy hát de, hát persze, igen. Tehát Krisztus testével, vérével lehetek közösségben, és bár most nem lesz úrvacsora, de hónap első vasárnapján lesz, meg húsvétkor majd lesz úrvacsora, és jó ezt úgy tisztázni magunkban, hogy mi történik olyankor, amikor Jézus testét és vérét veszem magamhoz az úrvacsora közösségében. Mert ez nem valami semleges dolog. Valamiféle emberi szokás, hogy hát a konfirmációkor ezt úgy szoktuk először, aztán utána meg hát a többiek is fölállnak, akkor én is fölállok egyfajta csoportnyomás hatására. Aztán a többiek is kimennek, hát én sem maradjak ki, akkor én is kimegyek velük. És nem is csak arról van szó, hogy aki hisz, aki hiszi ezt, annak van valami hatása az életére, mint valamiféle placebo hatás, hogy hát aki úgy hisz benne, annak lehet, hogy jó lesz, aki meg nem, annak semmi hatása nincs az életére, hanem azt mondja itt Pál apostol, hogy a Krisztus testével és vérével való közösségünk. Tehát a megfeszített és feltámadt Jézussal lehet közösségünk, amikor úrvacsorát veszünk. A Szent Istennel lehet kapcsolatunk. És nem mindegy, hogy milyen szívvel állok oda a Szent Isten elé. Hogy milyen szívvel kerülök vele kapcsolatba. Mert Pál apostol írja szintén ebben a levélben, a következő fejezetben, a 11. fejezetben, hogy azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Tehát, hogyha bűneimmel mit sem törődve, csak úgy könnyelműen veszem az Úr vacsorát, akkor a káromra lesz. Akkor ítéletet veszek magamra. Mert az élő, Szent Istennel találkozom, az ő ítéletével, az ítélő Szent Istennel találkozom. De ha bűnbánattal és hittel veszem magamhoz, akkor pedig örömet tapasztalhatok, bűnbocsánatnak az örömét, hogy ő megbocsátja az én bűneimet, megtisztít minden gonoszságtól, és békességet tapasztalhatok meg, mert bár a Szent Istennel találkozom, de az irgalmas Szent Istennel. És ez a legfontosabb tehát, hogy hogyan viszonyulok Jézushoz. Hogy van-e vele kapcsolatom, vagy nincs. Hogy komolyan veszem-e az ő szavát, komolyan veszem-e a bűneimet. És hogyha nincs meg ez a kapcsolat, akkor kérhetem őt, ha erre döbbenek rá, hogy hát ez valójában nem, nincs ott az én életemben, kérhetem őt, hogy adja ezt meg nekem, és ezt adja elénk ez a kép, hogy leborulhatunk ott a keresztnél. És kérhetjük azt, hogy az Úr tisztítson meg, bocsásson meg bennünket, ami úgy ránk nehezedik, ami nyomaszt bennünket, ami elválaszt az Úrtól, azokat megvallhatjuk neki. És kérhetjük, hogy az a kapcsolat kialakulhasson, vagy ha már kialakul, de úgy meglankadt, akkor helyre állhasson. Hogy ő legyen a legfontosabb, a meghatározó az én életemben. És hogyha őt befogadom így, hogyha megtérek őhozzá, ha ő uralkodik az én életemben, akkor tudok megmaradni olyan közegben is, ami egyébként az Istennel szemben ellenséges. És persze akkor sem mindegy, hogy milyen közeget választ az ember magának, vagy milyen közösségben vagyunk az emberekkel. Sok múlik akkor is a mi döntéseinken, de akkor az Úr meg tud bennünket tartani, amikor szükségszerűen nehéz helyzetben vagyunk. És lehetünk sóvá, ahogyan Jézus erről beszél, hogy ízt adhatunk a környezetünknek, sőt a romlással szembe mehetünk, ahogyan a só szembe megy a romlással. És nagy hatással lehetek a környezetem számára. Ahogyan a következő kép ezt elénk tárja, hogy létrejöhet az, ami emberileg lehetetlen, hogy ott van a jó alma, hogy az előbb ez a piros alma ott volt a rohadt almák között, és aztán eszköz lehetek abban, hogy az Isten megváltoztassa, megújítsa, élővé tegye azoknak az életét, akik a környezetemben vannak. Bekövetkezhet ez a csoda. Hogy nem csak, hogy megmaradok ebben a romlott közegben, bűnös közegben, hanem eszköz lehetek abban, hogy mások élete megváltozhasson. Ez emberileg lehetetlen, az Istennel viszont lehetséges. De a legfontosabb kérdés, hogy Jézussal milyen az én kapcsolatom? Megvan-e ez az élő kapcsolat, hogy ő a legfontosabb, vagy valami más? És ezért mondja Pál apostol ebben az ige szakaszban, ezzel kezdi egyébként, nagy szeretettel a korintusiaknak, hogy kerüljétek a bálványimádást. Kerüljétek a bálványimádást. Ugye hát mi lehet bálvány a mi életünkben? A következő képen láthatunk egy ilyen aranybórjút, ugye régen, amit a pusztában állítottak, és hát angol szövegek vannak ott, de hát van, amit úgy látunk, meg ki tudunk következtetni. És nagyon egyszerűen azt lehetne mondani a bálványra, hogy az, ami vagy aki fontosabb számomra, mint az Isten, vagy ugyanolyan fontos, az bálvány az én életemben. Ki az, akitől várom én a segítséget? Az életem nagy kérdéseire a megoldást? Vagy mi az, amitől várom, hogy majd az megoldja az én életemet? Hogyha nem az élő Istentől, akkor az bálvány az én életemben. És lehetnek itt nagyon egyszerű dolgok, akár az internet, hogy nagy baj van, akkor az ember egyből az interneten keresgél, vagy az Úrhoz fordul, és őt keresi. Aztán persze lehet, hogy az interneten is kell keresgélnünk, de hogy honnan várom én a segítséget, a megoldást? Vagy vannak függőségek, vagy az énem, ott annak a borjúnak sok területén megjelenik a mi, az énem. Sok minden válhat bálvánnyá. És a Korintusban, ebben a kikötő városban rengeteg vallás keveredett, minden megtalálható volt ebben a kikötő városban, és ezek a vallások, ez a bálványimádás, ez összefonódott a társadalmi élettel, annak minden területével szinte, ünnepekkel, szokásokkal. És nem ártalmatlan dolgok voltak ezek, hogy na hát valaki ebben hisz, valaki meg abban hisz, és erre hívja fel itt Pál apostol a figyelmet ennek az igének az előzményeiben, az Egyiptomból való kivonulásra utal, és arról beszél, hogy bálványivádóvá vált a nép. Ugye hát pont ez az aranyborjú volt az, amit rögtön ott az elején fölállítottak, és akörül hajbókoltak. És amikor a nép a bálványokat kezdte imádni, annak súlyos következményei voltak az életükre nézve. Jött belőle a paráznaság, a szexuális kicsapongások, és ezt lehet ugye látni a mai világban is, hogy az okkultizmus, ugye amikor a bálvány a sátánnal van kapcsolat, akkor az sokszor kézenfogva jár a pornográfiával, a pornóval. És ez így volt, az Ószövetségben is olvashatjuk ezt, hogy a bálványimádás sokszor ezekkel a szexuális kicsapongásokkal együtt jár. És láthatjuk azt is, hogy jött a lázadás, és jött az Isten ítélete. Súlyos következményei voltak ennek a nép életére nézve. Pedig nagy csodákat tapasztaltak meg. Hát gondoljunk bele, hogy hogy vezette ki őket Isten Egyiptomból. Ott volt a 10 csapás, amit láthattak, őket nem érték. Aztán a vörös tengeren való átvonulás, óriási csodák, mind megélhették ezt, az Úr táplálta őket, és mégis más istenekhez fordultak, mégis mástól várták a segítséget. Veszedelmes tehát a bálványimádás, és ezért mondja Pál apostol ebben az igében, hogy kerüljétek. De hogyha a következő képet nézzük, szó szerint ez szerepel ott egyébként, hogy fussatok. Fussatok a bálványimádástól, meneküljetek a bálványimádástól. Mert az a döbbenetes, hogy egyébként vonzó tud lenni az ember számára a bálványimádás, ezek az okkult dolgok, ugyanúgy, ahogy a paráznaság is, mert ugye ezek az okkult dolgok is olyan titokzatosak, és vaj, mi lehet ott? És a paráznaságra is azt mondja itt Pál apostol, ugyanezt a szót használja, hogy kerüljétek, meneküljetek, fussatok. Mint amikor József is, ugye Potifár felesége szemet vetett rá, és már a köpenyét rántotta volna le róla, és József ott hagyta a köpenyét, és elszaladt, elfutott. Nem volt szégyen ez a futás. Ez Isten dicsőségére volt ez a futás. Hogy elszaladni, elmenekülni. És az okkult dolgokkal is így lehet tenni, hogy elmenekülni. Nem, hogy menni, vágyódni felé, hanem menekülni. Szoktam is mondani a gyerekeknek, fiataloknak, hogy ha az iskolában mondjuk ilyen viccből, idézőjelbe viccből is valamiféle idézést csinálnak, halott idézést, vagy ilyesmit, vagy valami táborban, hát még a szobából is menjenek ki, fussanak, meneküljenek onnan, mert ez hatással lehet így is rájuk, ha ők nem is vesznek ebbe részt. Vagy hogyha akár a rádióban is, ugye léptennyomon szembe kerül az ember, vagy elé kerül a horoszkóp. És ha a rádióban elkezdik mondogatni, váltsunk akkor csatornát, lépjünk odébb. Nem kell lesz nekünk még hallani se. Az ördög területéhez tartoznak ezek a dolgok. És azt lehet látni egyébként, hogy az emberek nem hogy sokszor menekülnének ezektől a dolgoktól, hanem vonzónak találják. Mert egészséget remélnek tőle, mert erőt remélnek tőle, mert tudást remélnek tőle, hatalmat remélnek ezektől a dolgoktól. És így mennek sokszor bele ezekbe az okkult hátterű dolgokba. Ugye a gyógyászatban ott van például az akupunktúra, ami tulajdonképpen egy ilyen kínai varázslás. És sokan ettől várják, hogy na majd akkor ezek a reiki, meg mindenféle ilyen módszerek, amiktől na majd ettől meggyógyulnak. Vagy különféle keleti küzdősportok arra épülnek, hogy erőt merítek valamiféle természet feletti háttérből, meg hogy az ősök szelleme előtt leborulni. Ugye tapasztalhatják ezt a, vagy hallhattunk erről, hogy kungfuban, vagy akár a karatében is ott vannak ezek a dolgok. És lehet, hogy nagy erőt szereznek az emberek, de hát honnan van ez az erő? Milyen forrásból van ez az erő? Vagy amikor a jógát is sportnak nevezik, annak csúfolják, de igazából ez egy hindu megistenülési folyamat. Hindu Isten tiszteletnek a része. És hát lehetne sorolni ezeket a dolgokat, mert körbevesznek bennünket, sokszor látni embereknek a csuklóján ilyen vörös vonalat. És lehet ez akár ártalmatlan dolog, hogy tetszik neki a vörös szín, és akkor fölvesz egy ilyen karkötőt, de sokszor nem az, hanem azért veszik föl ezt a vörös vonalat, ezt a vörös szalagot, meg azért teszik a gyereknek is a kezére, hogy a rontástól, az átoktól megvédje őt. Egyfajta babonás dolog. Sztárok is ezt csinálják, és akkor divatból követik az emberek, és ettől várják, egy fonaltól várják azt, hogy megvédje az ő életüket. Vagy milyen sokszor lehet azt látni, hogy emberekkel beszélgetünk, és akkor lekopogják. És akkor mondják, hogy jaj, hála Istennek, nem volt még ilyen, és akkor kopognak. Ez is egy babona. Hát attól várom, hogy én kopogok. Attól várom, hogy megőrizzen engem. Nem az élő Istentől várom. És annyi ilyen aprónak tűnő dolog, nevetségesnek tűnő dolog, ami körülöttünk van, de van, amelyik meg ugye durván hangozhat, mert mondhatnánk, hogy de hát miért baj az, hogy valaki egészségesebb akar lenni, vagy erősebb akar lenni, vagy okosabb akar lenni, meg hát lehet, hogy tapasztalja is ezeket. Miért rossz ez? De hát az ördög sokszor ezt kínálja, csak aztán, amikor az árat ki kell fizetni, és az ember az életével, a lelkével fizet ezért, akkor az már kemény dolog. És sokszor olyan dolgok válnak bálvánnyá, amelyek egyébként pedig nagyon fontosak az ember életében. Hogyha a következő képre lépünk, akkor ott megint egy ilyen bálvány láthatunk, ahol más szövegek vannak, de ott van például a család, vagy akár a pénz, vagy a gyerek, a munka, az egészség, lehet, hogy most nincs odaírva, de ezek a dolgok, amik az életünkben hasznosak, fontosak, és oda kell figyelni ezekre a dolgokra, de amikor ezek túlnövik magukat, amikor a házastársam is a legfontosabbá válik az életemben, az Isten nem túl, vagy a gyerekem, akkor bálvánnyá válik. És persze nem arról van szó, hogy akkor váljak el, vagy üzzem el a gyerekemet, hanem hogy kerüljön a helyére az életemben. Hogy Isten legyen számomra a legfontosabb, és ezek a dolgok pedig a helyükön lehessenek. És a sátán gonosz ezeket az értékes dolgokat is fel akarja használni arra, hogy bálványimádóvá tegyen bennünket, és ott vigyorog ezek mögött, a bálványok mögött, mert hajbókolnak előtte az emberek, és nem veszik ezt észre. És azok a korintusiak, akiknek írta Pál apostol ezt a levelet, ők megtértek, de körbe voltak véve ők is a bálványkultusszal. Pál itt egyébként a 8. fejezetben erről beszél, érdemes majd megnézni ezt a későbbiek során, hogy miket ír erről a bálvány áldozati húsról, bálvány áldozatról. És hát gondoljunk bele, hogy ott vagyunk Korintusban, mi is hitre jutunk, megtérünk, és körbevesz bennünket ez az egész hangulat, hogy mindenben ott vannak ezek a bálvány áldozati dolgok. Következő képen láthatunk egy ilyen görög ünnepséget, ott vannak az emberek, és sokszor az volt, hogy ilyen bálvány templomokban voltak a nagy jeles ünnepségek, esküvők, meg ki tudja milyen személyes ünnepek is, és akkor keresztényként azt mondták, hogy gyere el! Elmenjek oda, ahol korábban a bálványokat imádtam. Elmehetek oda? Vagy ha el is megyek, akkor mit csináljak? Ehetek azokból a húsokból? Hogyha a következő képet nézzük, ott látjuk, hogy feláldoztak állatokat, és idegen isteneknek áldozták föl, és sokszor ezeket a húsokat kínálták föl ilyen ünnepségek alkalmával, meg hát a piacon is szinte nem lehetett más húst venni, mint ilyen bálványáldozati húst, amit korábban az idegen istenségeknek ajánlottak fel. És ott volt a hívő emberekben a kérdés, hogy most akkor mit csináljak? Akkor ne egyek húst, nem vehetek húst, mert hát szinte minden ilyen bálványáldozati hús, hát azt a sátánnak áldozták föl tulajdonképpen, és akkor én abból a húsból egyek. És Pál apostol arról beszél itt ebben a szakaszban, hogy az embernek van szabadsága. Hogy Krisztusban szabadok vagyunk. Hogy az a hús, az csak hús marad. Fölajánlották azt korábban ilyen módon, de attól az még hús maradt. Nyugodtan ehet belőle. Szabad lehet erre a keresztény ember. De hogyha, és leír egy helyzetet, hogyha mondjuk egy ünnepségen direkt így úgy kínálják, hogy na figyelj, ez bálványáldozati hús, és akkor na figyeljük, hogy a keresztény na eszik-e belőle, vagy összeegyeztethető ez a hitével, vagy akkor ezt a kettőt össze lehet mosni, akkor azt mondja Pál, hogy akkor inkább ne egyél. És lehet, hogy te szabad lenni, de arra az emberre való tekintettel, aki direkt így eléd tárja, vagy a másikra való tekintettel, aki a hitében erőtlen, mert azt mondja, hogy hát én most értem meg ebből az egészből, hát ennék, ez arra emlékeztet teljesen, hogy a sátáni kötelékekben voltam, nem voltam szabad. Arra való tekintettel se egyél, hogy nehogy ő is egyen, aztán utána meg ebben a hitében meg hajótörés szenved. Na most ezt nem részletezzük, de hogy ezt hogy tudnánk mi megérteni, mert ilyennel nem nagyon találkozunk mi már, hogy na akkor bálvány áldozati hús, meg ilyesmi. De azt a példát szoktuk emlegetni, meg talán ezzel kapcsolatban lehet ezt jól megfogni, hogy keresztény ember ihat-e alkoholt. És hát mondhatjuk azt, hogy hívő emberként is élhetünk az alkohollal, persze mértékkel, normális keretek között. De hát itt a gyülekezetben sohasem szoktunk alkoholt inni alkalmainkon. Miért? Hát azért, mert tudjuk, hogy sokan ebből szabadultak. Benne voltak ebben ennek a fogságában. És rájuk való tekintettel akkor ne igyon az ember. Vagy hogyha valaki még mindig benne van ebben. Hogy nézne az ki, hogy akkor, ó, hát én szabad vagyok, és akkor együtt iszok azzal, akinek ez a nagy nyomorúsága az életében. Talán így lehet ezt jól megérteni, hogy szabad lehet erre a keresztény ember, aki tényleg szabad, aki ebből jött ki, és örül, hogy megszabadult ott szabad arra, hogy ne igyon egy kortyot se, mert akkor visszacsúszik ebbe. És hát lehetnek mégis azért ilyen kérdéseink, akár egy-egy munkahelyi alkalom, céges buli, vagy valamiféle rendezvény kapcsán. Szoktak olyan alkalmakat tartani, amikor különféle pszichológiai módszerekkel csapatépítő tréningeket szerveznek, és sokszor ezek a pszichológiai módszerek ilyen okkult hátterűek. Nem mind persze, de vannak olyanok, amik egészen veszélyes módszereket alkalmaznak, és ott van az emberben a kérdés, hogy na most én ebbe belemehetek? Vagy nem mehetek bele? Ott lehetek ezen? Vagy mondhatok nemet? Vagy merek nemet mondani? És kimaradni akár bizonyos előnyökből, mert kimaradok a közösségből, vagy kimaradok jutalomból, vagy akármiből, viszont hűséges tudok maradni az Úrhoz. Sokféle helyzet lehet, amiben úgy tudunk eligazodni, hogyha az Úrba kapaszkodunk, és ő ad nekünk útmutatást, és ő ad ebben világosságot. Észnél kell tehát lenni a saját érdekemben, meg a másikra való tekintettel is, és hát erről beszél itt Pál apostol, amikor azt mondja, hogy úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. És ez a 21. században is igaz. Hogy úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, úgy szól hozzánk Pál apostol igéje, vagy az Isten igéje Pál apostolon keresztül, hogy mint értelmes emberekhez, mert itt a 21. században nagyon büszkék vagyunk arra, hogy na hát mi mennyit tudunk már, meg mi mindenre jutott az emberiség a tudásában, és mégis soha ennyire nem voltak elterjedve a babonaságok, meg a különféle eszement hitek, mint manapság. És Pál úgy szól hozzánk, mint értelmesekhez, hogy vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat. Lehet, hogy van olyan, ami most elhangzott, hogy úgy megütköztünk benne, hogy miért lenne ez probléma, vagy hogy van ez. De járjunk utána, kérdezzünk utána, akár én is szívesen válaszolok, hogyha tudok, meg ha van kérdésük a testvéreknek, de nézzünk, járjunk utána ezeknek a dolgoknak. És lehet az Úrhoz menni. Megint csak az a kép van előttünk a következő képnél, amikor a keresztnél leborulhatunk. És átgondolhatjuk ezeket a dolgokat, hogy kikkel vagyok én közösségben. Kikkel veszem magam körül, vagy lelki közösségben kivel vagyok én. És hogyha azt látom, hogy vannak itt bűnök, vannak itt problémák, akkor van kihez futni. A bálványoktól nem csak úgy el lehet futni, hanem van kihez futni, van ki előtt leborulni. És lehet megvallani ezeket az ördögi szálakat is, hogyha megláttam ilyet az életemben. És sokszor ezekben elakad az ember. Sokszor az okkult bűnök, a parázna bűnök, azok olyanok, amit próbál az ember egyedül megvallani, de valahogy mindig visszaesik. Van ilyen. Ilyenkor lehet kérni lelkigondozói segítséget, hogy kimondani ezt, megvallani, és úgy leborulni az Úr elé, és lehet tapasztalni, hogy megszabadulok, hogy megújulok. És lehetek közösségben az Úrral, és bekövetkezhet az a csoda, megint csak ezt a záróképnek hadd hozzam ezt, amikor ott van ez a piros alma, és bár lehet, hogy előtte rohadt volt, sőt biztos, az Isten csodát tett, hogy egészséges legyen, és a környezetében élő szintén romlott almákat is egészségessé tudja tenni az Úr felhasználva a mi életünket is. Hát tegyük így
a kezébe az életünket, és éljük meg vele ezt a közösséget. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a lehetőséget, hogy megszólíthatunk téged imádságban. Köszönjük, hogy te itt vagy jelen. Olyan jó ebbe belegondolni, és olyan jó hallani a te szavadat. Köszönjük, hogy most is szóltál korintusi levélen keresztül. Köszönjük mindazt, amit megérthettünk ebből a szakaszból. És kérünk, Urunk, hogyha megláttunk valamilyen bűnt, akkor ne lépjünk azon túl. Ha valamiben megütköztünk, akkor hadd tudjunk annak utána járni. Hadd tudjuk ezt megvizsgálni előtted. És kérünk, Urunk, hogy te legyél a legfontosabb a mi életünkben, és használj bennünket, hogy sóvá, világossággá lehessünk a környezetünkben. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket. Szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Szeretném hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától konfirmációi óra és ifjúsági óra, és vasárnap pedig 3:45-től imaközösség, és 10 órától pedig Isten tisztelet és gyermekbiblia kör a szokott rendben. Ugye a vasárnapi Isten tiszteleteinket rögzíteni szoktuk, és élőben is közvetíteni. A philadelphia.luteran.hu oldalon lehet meghallgatni, visszahallgatni ezeket a felvételeket. És hirdetném a testvéreknek, hogy a mai napon az Isten tisztelet után gyülekezeti délutánt tartunk, ahogyan Anett is erre utalt már. És lehet, hogy valaki nem hozott magával ételt, de várjuk azt is szeretettel, már csak azért is, hogy kipróbáljuk, hogy tényleg így van-e, hogy akkor a 12 telekosarat bekészíthetjük-e, és vihetjük majd haza a sok finomságon. De hogy tényleg ne maradjunk ebből ki, ne maradjunk ebből erről le. Úgyhogy várunk szeretettel mindenkit, aki most itt van, aki csak tud, maradjon velünk. Egy kis játékkal is készültünk az közös étkezés után. Úgyhogy ha ettünk, akkor se szaladjunk el, hanem akkor maradjunk még így, meg közben beszélgethetünk. Tehát szálljuk oda ezt a délutánt, ha csak tehetjük. Biatorbágyi napokra, alkalmakra jelezzük akkor továbbra is Balázsnak, hogyha szeretnénk menni. Ugye ez így jól alakul, hogy akkor az utat tudják szervezni, és hát hallhattuk, hogy sok áldásban részesedhetünk ezeken az alkalmakon, úgyhogy éljünk ezzel. A regisztrációról ne feledkezzünk meg, tehát jó időben kell regisztrálni, mert lemaradhatunk egy-egy alkalomról, mert betelnek sokszor ezek a hetek vagy napok. A gyülekezetünk éves programtervét ajánlom még a testvérek figyelmébe, itt a fali újságon is, kint van a honlapunkon is. Nézzük ezeket az alkalmakat, írjuk be a naptárunkba, hogy aztán ne érjen meglepetés minket, hogy valami mást rászervezünk egy-egy számunkra fontos alkalomra, és ezek közül most kiemelnék néhányat. A március 31-én majd itt a gyülekezetben lesz a foglalkoztatottaknak egy közösségépítő alkalom. Ezt azért hirdetem így mindenkinek, hogy hordozzuk imádságban ezt az alkalmat, hogy áldás lehessen az itt dolgozók számára. És április 1-én pedig az országos hittanversenyre készülnek a gyülekezeti csapatunkban is gyerekek, hordozzuk őket is imádságban. És ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról. A Magyarország Evangélikus Egyháznak a technikai száma 0035, az alapítványunknak az adószáma pedig itt szerepel a bulletinen.
Ezzel kapcsolatban fontos, hogy az alapítványról újra és újra rendelkezni kell, tehát arról az 1%-ról, de hogyha bármi kérdésünk van ezzel kapcsolatban, akkor kereshetjük Anettet. A további programokat még hirdetem. Rádiós istentisztelet lesz majd nagypénteken Kisvárdáról, délelőtt 10 órakor. Készüljünk erre az alkalomra, utána majd itt is tartunk istentiszteletet, de lehetünk ott is, meg itt is részt vehetünk ezen az alkalmon. Ha csak tudunk, akkor tehát menjünk arra is. Aztán szupplikáció lesz majd április 16-án. Harmati Bence teológus hallgató jön majd közénk Isten igéjét hirdetni. Hordozzuk imádságban az ő életét, a teológiának a szolgálatát, munkásságát, meg ezt az alkalmat is, hogy ez áldás lehessen. És gondoljunk arra is, hogy ugye ilyenkor gyűjtést szervezünk a teológus képzés javára, tehát erre is készüljünk így. A gyülekezeti hétvégén májban pedig május 12-től 14-ig lesz majd, ez is legyen előttünk. A házaspáros nap lesz a következő biatorbágyi alkalom, március 25-én, és a férfi hét pedig április 17-től 21-ig lesz majd. Oda is készülnek a gyülekezetből, tehát hogyha valaki szeretne még menni, akkor van kihez csatlakozni. Az eke alkalmak közül pedig az ifjúsági hétvégét hirdetem, amely Velencén lesz április 21-től 23-áig. Az imádságlista is legyen előttünk, azok a testvérek, akik feliratkoztak, és az is legyen előttünk, hogyha valamilyen oknál fogva szeretnénk mi is feliratkozni, akkor ezt jelezzük bátran, és akkor a testvérek hordoznak bennünket imádságban, és ennek nagy ereje van az ígéret szerint. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 191-es számú éneknek az első verszakát énekeljük. Köszönjük neked, hogy a te színed előtt lehetünk, és köszönjük, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad értünk, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő benne lehet a mi bűnbocsánatunk, a mi megváltásunk, a mi szabadulásunk. És köszönjük, hogy az ő nevében jöhetünk most is eléd. Te látod, Urunk, a mi életünket, te látod azt, hogy mennyi bűn vesz körül bennünket, vagy mennyi van most is a mi szívünkben, amely terhel. Köszönjük, Urunk, hogy ezekkel eléd jöhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy a kísértéseknek benned tudunk nemet mondani. Köszönjük, Urunk, hogy veled tudunk megmaradni. És kérünk is erre, Urunk, hogy te uralkodj bennünk. Te legyél a legfontosabb a mi szívünkben, életünkben. És kérünk, Urunk, hogy használj abban, hogy mások is így fölismerhessenek téged, és a te követésedben indulhassanak el. Köszönjük, Urunk, hogy te ellátsz bennünket minden jóval, megadod azt, amire szükségünk van, testileg is, lelkileg is. Így adunk hálát, Urunk, az elmúlt hétért. Köszönjük neked mindazt, amit megtapasztalhattunk veled. Köszönjük a jó dolgokat, az áldásokat, és köszönjük azt is, ami nehéz volt, amit rosszként tapasztaltunk meg, mert tudhatjuk, Urunk, hogyha téged szeretünk, akkor minden a javunkat szolgálja. Add, Urunk, hogy így tudjunk tekinteni életünk eseményeire, hogy tőled tudjunk fogadni mindent. Köszönjük, hogy így tekinthetünk előre, így várhatjuk mindazt, ami előttünk van. Te látod, hogy milyen döntéshelyzetek jönnek, milyen kísértések, milyen problémák, milyen örömök. Add, hogy mindezt tőled tudjuk elkérni, elvenni. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le azokat, akik különféle betegségekkel küszködnek. Urunk, kérünk, hogy te támogasd őket fájdalmukban, gyötrelmükben. Könyörgünk, hogy te adj erőt azoknak is, akik ápolják őket, add, hogy türelemmel, szeretettel tudjanak ott lenni mellettük, támogatni őket. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád azokat, akik függőségben vannak, és a sátán kötelékeiben vergődnek. Urunk, nálad van a szabadulás, add, hogy ezt megélhessék, és megújulhassanak. Köszönjük neked a közösséget, köszönjük neked, hogy alkalomról alkalomra együtt lehetünk. Így bízzuk rád a hétközi alkalmainkat, a biatorbágyi szolgálatot, az eke alkalmakat. Add, Urunk, hogy ezeken megtapasztalhassuk a te jelenlétedet. Kérünk a szolgálókért, hogy te készítsd fel őket, és add, hogy te lehess a középpont. Köszönjük neked, Urunk, ezt a délutánt is, hogy együtt lehetünk. Kérünk, hogy áld meg ezt, add, hogy testvérekkel való közösségben megláthassuk a te arcodat. Köszönjük, Urunk, hogy adsz ilyen lehetőségeket számunkra. És rád bízzuk, Urunk, egész egyházadat szerte a világban. Így könyörgünk a testvérgyülekezeteinkért Norvégiában, Amerikában, Dániában. Így könyörgünk azokért, akik üldözés szenvednek a hitükért, add, hogy ki tudjanak tartani, hogy meg tudjanak maradni benned. És könyörgünk azért, hogy a kínzóik, az üldözőik is felismerhessenek téged. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a világ ura. Neked van hatalmad arra, ami emberileg lehetetlen. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat a kérdéseket, problémákat, amelyek nagyon nyomasztanak, akár személyes életünkben, akár a nagyvilágban. Kérünk, Urunk, hogy te adj ezekre útmutatást, megoldást. Így bízzuk rád, Urunk, a háború helyzetét. Kérünk, Urunk, hogy te adj valódi békességet, és így könyörgünk azokért, akik a földrengés, az árvíz miatt gyötrődnek, szenvednek. Urunk, te ismertesd meg önmagadat velük, és te segíts meg őket akaratod szerint. Köszönjük, Urunk, hogy eléd borulhatunk, és mindent a te kezedbe tehetünk le. Így visszük eléd világi vezetőinket és egyházi vezetőinket egyaránt. Könyörgünk püspökünkért, esperesünkért, hogy te áld meg az ő életüket, adj nekik bölcsességet és világosságot. És add, Urunk, hogy mindenben rá tudjunk figyelni, és mindent a te kezedbe tudjunk letenni. És kérünk, hogy most is hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljen rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk tovább.
istentisztelet után szokás szerint elbúcsúzunk, hogy erős várom Istenünk, de a másik ajtó felé tereljük majd szeretettel a testvéreket, hogy aki tud, az maradjon itt közöttünk. Erős várom Istenünk.